a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
Folytatjuk Budai Gergővel, a Vantage Tower ZRT vezérigazgatójával, a másik mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Nagy Károly. Itt említett szenzorokat az első rész végén, időjárás megfigyelést, és rengeteg mindent, amire a tornyokat lehet fejleszteni, használni. Mennyiben gondolkodnak adott esetben telekommunikációs fejlesztési szempontból, de akár a jövő egyik folyamányaként mesterség és intelligencia alapú fejlesztésben. Tehát mondjuk ezt is figyelembe kell levenni, amikor egy ilyen nagyon sok mindenre használható, gyakorlatilag adattovábbító központot terveznek.
Ezeket folyamatosan figyelembe kell venni, és a mesterséges intelligenciát is természetesen igyekszünk használni. Ugye meg lehet nézni a mesterséges intelligencia segítségével, hogy mondjuk egy adott területen milyen mobil szolgáltatóknak milyen térerője vagy lefedettsége van, ez alapján tudunk nekik is ajánlatot tenni, hogy erre a bázisállomásra érdemes lenne betelepülni, vagy oda neki már nem érdemes, mert nagyon jó volt a lefedettsége. De a mesterséges intelligencia segítségével ugye nagyon sok minden mást is meg lehet nézni, ugye amikor majd okos városokról beszélünk, vagy önvezető autókról beszélünk, vagy arról, hogy mondjuk egy zebra észlelje, hogy egy gyalogos odaér, átváltson a lámpa, vagy villogjon a zebra az autóknak, hogy figyelem, ott egy gyalogos van. Ugye ezeknél mind ezt igénybe lehet és érdemes is alapvetően igénybe venni, és ezeket a fejlesztéseket, ezeket mindig ugye nézni kell, hogy mi a legújabb, amire ezt lehet adott esetben használni.
Most inkább az 5G fejlesztések felé mennek el a mobiltornyok fejlesztésével, vagy egy még fejlettebb, talán 6G-ként emlegetik, egy ilyen generáción is dolgoznak már, amikor mondjuk akár egy toronynak a fejlesztésén gondolkodnak, vagy akár egy új telepítésén.
Igen, abszolút. Tehát itt nézzük a különféle generációknak. A negyedik, az ötödik, már ugye sokszor előrevetítve a hatodik generáció, hogy azok mire lesznek adott esetben képesek, milyen szolgáltatásokra. És tényleg azt nézzük mi is, hogy hova kell antennákat, szenzorokat telepíteni annak érdekében. Ugye ezek az úgynevezett kis lefedők, amik van, aki azt mondja, hogy ezeknek a telepítése még 5 évre van aki azt mondja, hogy 3 évre van aki azt mondja, hogy 1,5-2 évre van. Spanyolországban már nagyon aktívan zajlik például ezeknek a telepítése, amikor utcabútorokba, padokba, lámpákba, zebrákba kerülnek telepítésre ezek a kis lefedő antennák. Ugye ezeknek a lényege az, hogy ezek pici területet fednek, de nagyon alaposan fedik frekvenciával ezeket a területeket, hogy minél több szolgáltatást lehessen ott adott esetben igénybe venni. Mondok egy-két példát, az, hogy mondjuk valaki egy reklámtábla elé odaáll, akkor a mobiltelefonjáról tudják, hogy például az illető ki, és neki megfelelő reklámokat, vagy az ő érdeklődésének megfelelő reklámot jelenítsen meg az a digitális tábla, vagy adott esetben észlelje, ahogy említettem korábban, hogy egy gyalogos várakozik a zebránál, és akkor az autókat állítsa meg addig, vagy figyelmeztetse az autóst egy villogással, hogy a zebránál valaki vár, és ott egy gyalogos van, és figyeljen oda rá, nehogy elüsse. Tehát ugye egyre jobban épülnek ki ezek az okos város, okos autó, autózás, önvezető autózás, ezeknek az elemei és koncepciói.
Vegyük az alaptornyot, nem tudom, hogy létezik-e még ilyen, de egy alaptoronynak a fejlesztése, az mekkora összeg?
Ez attól függ, többféle, alapvetően háromféle antennarendszerről beszélünk. Az egyik az úgynevezett háztetős állomás, amikor egy háztetőre, vagy egy sátortető alá, vagy akár egy kéménybe álcázva rakunk egy bázisállomást, egy antennát. Ezek általában, ezeknek a magassága olyan 3-5 méterig terjed maximálisan. Vannak az úgynevezett tornyos állomások, amit lehet látni ugye országutak mentén, vagy autópálya parkoló a tipikus eset ennek, ahol tényleges ugye mobil tornyok vannak. Ezek a tornyok általában ilyen 6-8-10 méternél kezdődnek, és akár 40-50-60-70 méter magasak is lehetnek, ugye attól függ, hogy milyen frekvenciával, milyen területet kell lefedni. Illetve most már egyre elterjedtebbek, ezek az úgynevezett DAS rendszerek, ez a Distributed Antenna System, ami a beltéri lefedettséget adja meg, hiszen ugye ezek a frekvenciák, egyre többféle frekvenciát használunk, ezek nem minden anyagon ugyanúgy hatolnak át, tehát máshogy megy át az üvegen, a betonfalon, a téglafalon, a vasbetonon, és még lehet a fémlemezen, és még lehetne sorolni, és sokszor az, hogy egy épületen belül legyen lefedettség, ezek az úgynevezett disztribúciós antennák segítik ezt elő.
De akkor ez gondolom én a pár milliótól, pár tízmilliótól a a több százmillióig terjedhet ezeknek a költsége.
Igen, alapvetően nagyon nagy a szórás ebben, attól is függ, hogy ezt hova kell telepíteni, mekkora kört kell lefednie, milyen magasnak kell lennie. Itt a mobil szolgáltatók adják meg, hogy mi lenne az igény, és mi azt az igényt próbáljuk a lehető legjobban teljesíteni.
Fontos a tulajdonosok számára, hát általában fontos szokott lenni, de fontos a tulajdonosok számára az, hogy a Vantage Towers mennyire nyereséges.
Természetesen ez ugye minden egyes vállalatnál, cégnél fontos, hiszen a vállalatok általában ugye profitorientáltak, ez nálunk sincs másképp. De mindig azt szoktam mondani a kollégáknak, főleg az új csatlakozóknak, amikor megkérdezik, hogy mi mivel foglalkozunk, akkor azt szokták mondani, hogy hát mi bázisállomásokat építünk. És akkor mindig az a példa jut eszembe, amikor a Kennedy elnök ugye meglátogatta először a floridai űrközpontot, ahol a űrhajókat tervezték még akkor, hogy a Holdra ők is eljussanak, és megkérdezte az egyik takarítót, hogy na, maga mit csinál itt? És akkor mondta, hogy mit csinálok, hát embert küldünk a Holdra. Tehát, hogy én mindig ezt mondom a kollégáknak is, hogy mi nem csak bázisállomásokat építünk, hanem összeköttetéseket, konnektivitást teremtünk, legyenek azok üzletek, vállalkozások, emberek, társadalmi intézmények, és ami tulajdonképpen a mindennapokban ott van, a mindennapokban jelen van, csak amikor egy-egy pillanatra az elveszik, akkor jövünk rá valójában, hogy ez milyen lényeges, milyen fontos, és mennyire az életünk része, amikor mondjuk valamiért, mondjuk hál' Istennek Magyarországon még ilyen nem fordult elő, de amikor valamiért mondjuk 3 percre leáll a mobil szolgáltatás, és nem tudnak az emberek egymással SMS-ezni, üzenetet küldeni, beszélni, kommunikálni, na, ilyenkor jön elő az, hogy valójában mit is csinálunk.
Mennyire kell a tornyokat, átjátszó állomásokat hacker biztossá tenni? Mert itt azért az elmúlt időszakban igencsak kiderült az Egyesült Államokban például, hogy víziközműveket is egy-egy rövid időre át tudtak venni olyanok, akik hát nyilván nem a rendeltetésszerűen szeretik volna ezt használni. Szóval mennyire kell erre is figyelni, és adott esetben az ön által használt szóval éve redundanciát kiépíteni, tehát ameddig mondjuk valamiért valahogy blokkolnak, megoldani másképp.
Ugye ezekre folyamatosan figyelni kell, és ugye amikor arról beszélünk, hogy ez kritikus infrastruktúra, akkor mindig nézni kell az úgynevezett sérülékenységeket, ezt is folyamatosan vizsgálni kell, a nemzetközi példákat is, és a lehető legbiztonságosabbá kell nekünk is tenni ezt a rendszert, ez is alapvető feladat, tehát amikor üzemeltetésről vagy működtetésről beszélünk, akkor ez is alapvető feladata ennek.
Elsősorban ugye a magyarországi területért felelős, bár említette azt, hogy azért van más terület is, amire figyelni kell, a román piacot említette, a portugált, emlékeim szerint az írt.
És még a cseh.
És még a cseh. Nagyon-nagyon különbözőek ezek, úgy értem, hogy mondok egy példát, de ez tényleg nagyon csak ilyen laikus példa, mondjuk Írországban vélhetően az időjárási faktor a sokkal keményebb, de akár mondjuk Portugáliában is egy komolyabb szárazság, mint Magyarországon, de lehet, hogy amilyen asszonyos időszakban mostanság Magyarországon tévedek, tehát ilyen szemüvegen át is kell vizsgálni, vagy ez a telekommunikációt semmennyire nem érinti, és inkább domborzottan.
Abszolút, nagyon-nagyon jó példákat mondott, most már kezdem is félteni az állásomat. Nem, ezek nagyon valid elemek. Ugye összehasonlíthatjuk mondjuk Magyarországot és Csehországot első körben, de azt mondjuk, hogy körülbelül az két ország területe majdnem ugyanakkor a lakosság szám alapján is nagyjából ugyanott vagyunk, mégis mondjuk Csehországot dupla annyi bázisállomással lehet lefedni a domborzati különbségek miatt, mint mondjuk Magyarországot, ugye a laposabb területek miatt. De hogyha megnézzük, mondjuk Magyarországon is nagyon emelkedett a szélterhelés az elmúlt 10-15 évben, tehát egyre erősebb szeleket tapasztalunk, de mondjuk nyilván nem közelítik meg azokat a szeleket, vagy azt a szélerőt, ami mondjuk Írországban vagy Portugáliában, ugye az óceán miatt ott van, és ami ott tapasztalható. Abszolút szintén jó példát mondott a tekintetben, hogy ugye Portugáliában nemrég ugye voltak erdőtüzek, ahol bizony a bázisállomásokat is veszélyeztették ezek az erdőtüzek. Nyilván mondjuk Írországban az ottani időjárás tekintetében reméljük, hogy ez ilyen nem fog bekövetkezni. Tehát vannak ezek az országok között azonosságok, vannak azonos hasonló problémák, és vannak teljesen eltérő problémák, amivel csak az egyikben vagy a másikban szembesülünk.
Talán 1-2 évvel ezelőtt volt Csehországban egyébként meglepetésre tornádó, tehát mondjuk tényleg a szélerősségre mindenképpen figyelni kell, hogyha be nem tudom, hogy lehet figyelni telepítésnél, nyilván egy bizony szintig lehet. Mennyire kell ezeket az eszközöket földrengés biztossá tenni. Mennyire lehet egyáltalán az ilyen jellegű természeti elemekkel kalkulálni egy-egy, főleg egy nagyobb építménytervezésekor?
Hát ugye ezeket igyekszünk mindig túl biztosítani, túl tervezni, azok a múltbeli tapasztalatok alapján, illetve a jövőbeni jóslások alapján, de nyilván minden helyzetre sajnos nem lehet fölkészülni, vagy olyan viszmajorokra, vagy haváriákra nem lehet fölkészülni. Lekopogom, szerencsére Magyarországon ilyen nagy baj nem következett be, de más országokban volt olyan lakatlan területeken, hogy mondjuk egy szél meghajlított, vagy ledöntötte egy bázisállomást, ami olyan szélerővel jött hirtelen óceán közelébe, ahol, amivel senki nem kalkulált. Nyilván a következő már úgy lesz megépítve, hogy egy sokkal nagyobb terheléssel számolva, de igyekszünk azért ezeket is nézni, és ezekre is folyamatosan felkészülni, tanulni a külföldi példákból is.
Azt gondolnám, hogy mondjuk informatikust, programozót könnyebb találni, nem biztos, de mondjuk könnyebb találni Magyarországon. Mennyire nehéz mostanság akár olyan embert találni, aki fizikailag megépíti ezeket az állomásokat, tehát felmegy egy tetőre, nem tériszonyos, és hát nyilván a időjárási körülményeket is elviseli jobban.
Szerencsére lehet találni, nem egyszerű, mert jó szakembert nem könnyű találni, de azért lehet alapvetően, illetve ahogy a technológiák is változnak, remélhetőleg ez is egyre egyszerűbbé vagy könnyebbé válik. Ugye a hagyományosan sokszor ugye ezek acél szerkezetek, de mi is kísérletezünk más-más anyagoknak a megismerésével ezeket megnézni, hogy például szénszálas erősített műanyagból lehet-e ilyen állomásokat csinálni, nyilván mi is teszteljük, kísérletezünk ezekkel, mert például mondjuk, hogy egy háztetőre egy nagy acélszerkezetet fel akarunk rakni, az bizony daru kell. Mondjuk egy ilyen szénszálas műanyag kompozit anyagot bárki a vállán föl tudja vinni a lépcsőházba is adott esetben. Tehát, hogy nyilván mi is nézzük azt, hogy a jövőben hogy nézzenek ki, ne csak az elmúlt éveknek a tapasztalatára támaszkodjunk, hanem hogyan tudjuk ezeket esztétikusabbá a lakosság, a környezet számára egyre elfogadhatóbbá tenni, hiszen ugye ez az életünk része valahol, mert pedig, hogyha mobil lefedettséget, vagy mobil internetet szeretnénk, akkor sajnos antennát azt is kell rakni, a kettő az kéz a kézben jár, de mégis hogyan lehet ezeket elrejteni egy virágba, egy szökőkútba, vagy más anyagokat felhasználni. Ugye ez is egy folyamatos innováció, egy kutatásfejlesztés, ami zajlik.
Amikor sétál mondjuk a városban, akkor tud úgy sétálni, hogy nem ezen gondolkodik? Úgy értem, hogy elmegy egy utcán, és akkor hol kéne még fejleszteni? Hát milyen jó, mert van olyan ismerősöm, aki építőiparban dolgozik, és nem tud elmenni úgy sétálni, hogy a vízszigetelés ne jutna az eszébe. Szóval amikor megy mondjuk külső kerületben Budapesten, hogy de még jó lenne egy mobiltorony, ezt az utcabútort fel lehetne használni, tehát van egy ilyen típusú?
Sajnos azt kell mondjam, hogy igen, én is átestem a lónak erre az oldalára. Hát sokszor, amikor az ember mondjuk autópályán megy, régen nem is láttam ezeket a bázisállomásokat, most rögtön észreveszem, azt nézem, hogy ez a Vantage vagy valamelyik másik vállalaté, ezt ugye már ránézésről lehet tudni, vagy a torony szerkezet alapján lehet tudni, és igen, mindig nézem én is, jár az agyam az új lehetőségeken, vagy hogy mit kellene fejleszteni, hogyan lehetne jobbá, esztétikusabbá tenni, illetve hatékonyabb.
Nagyon irigyli az ember Dél-Koreát, amikor fejlettségről van szó. Állítólag ott autópályán simán lehet netezni, mert közben úgy értem, hogy ilyen 50-60 km/h-ig semmi különös nem vesz észre az ember, hogyha kapcsolatról van szó, netes kapcsolatról. Magyarországon, legalább az autópályák környékén vajon el fogunk tudni jutni előbb-utóbb idáig, hogy simán tudunk ilyen kapcsolatot, vagy igazából már most tudjuk bizonyos.
Szerintem Magyarországon nagyon jó, ez működött is. Az elmúlt években volt egy nagyon pici ilyen, nem azt mondom, hogy visszaesés, de egy pici talán megtorpanás, és most megint nagyon jó, és kezd nagyon jó lenni. Ez a pici megtorpanás, vagy visszaesés abból ered, hogy ugye Magyarország ebben is ugye az élen jár, hogy a harmadik generációs mobil szolgáltatás az le lett kapcsolva, ez szinte minden szolgáltatónál le lett kapcsolva.
3G.
A 3G, igen. És ez azt jelenti, hogy ugye meg kellett variálni egy picit az antennákat, hogy ott, ahol 3G volt, ott akinek nincs okostelefonja, ott a 2G-n tudjon működni, akinek pedig van, az pedig a 4G-re vagy az 5G-re álljon át. És ez egy pici időt igényelt ezeknek a beállítása vagy átállítása, de szerintem ez most már megtörtént, és most újra nagyon jó a mobiloknak a minősége, és szerintem minden autópálya mentén működik, ha meg valahol nem, ott nyilván ott jelezni kell a mobil szolgáltatónak, és akkor remélhetőleg ők jönnek hozzánk, és megrendelik ott annak a fehér foltnak a lefedését.
Reméljük, hogy soha nem jutunk el idáig, de hírszerkesztőként sajnos napi rutin, hogy háborús ügyekkel kell foglalkozni, orosz-ukrán háborús ügyekkel, és ott mostanság a hőerőműveknél, különböző energiaelosztó rendszereknél megjelent a fizikai védelem, drónháló, különböző betonfal, már ha megépült volna, már Ukrajnában emiatt is van korrupciós botrány, hogy nem minden épült meg, aminek kellett volna. Ha mondjuk jár különböző országokban a tervezésnél, már elő-elő fordul, hogy ilyenben is gondolkodnak. Nyilván nem lehet minden dróthálóval vagy drónfogóhálóval befedni, de hogy mondjuk olyan területre tegyenek fejlesztéseket, ami kicsit védettebb ilyen szempontból?
Mi mindig nézzük ezeket a lehetőségeket, hál' Istennek még nem tartunk ott, hogy ez egy kifejezett vagy nagyon erős szempont legyen, meg mi azért alapvetően a polgári felhasználásra, az ügyfelekre fókuszálunk, hogy a térerő, illetve a mobil internet az a legjobb legyen, illetve elérhető legyen, de kétség kívül, amikor ugye kritikus infrastruktúráról beszélünk, akkor ilyen szempontok is bejönnek, ilyen szempontok is figyelembe vehetők, illetve hát a mi bázisállomásainkra is ugye lehet különféle szenzorokat telepíteni, ezek is, ahogy említettem, lehetnek ugye drónfészkek, tehát ugye innen is indulhatnak, vagy leszállhatnak tölteni drónok, ezek is ugye jövőbeli fejlesztések lehetnek, illetve ezek ugye mindig stabil pontokat jelentenek, ezek a bázisállomások, tehát ez mondjuk egy légirányításnál is nagyon jó viszonyítási elem, vagy viszonyítási pontok lehetnek.
Összességében, hogyha mondjuk az elmúlt 5 évre visszatekint, akkor jó ötlet volt egyébként így annak idején az anyacégből való kiválás, önálló entitásként való működés, abban az értelemben, hogy sokkal több tér nyílt fejlesztésre ezáltal, vagy hát ezt mondjuk a következő 5 év dönti majd el, hogy ez mennyire volt jó.
Én azt látom nagyon sok ország példáján keresztül, ahol ez hamarabb lépték meg, mint mi, hogy ez egy jó ötlet és egy nagyon jó elképzelés, hiszen itt sokkal fókuszáltabb a működés, és egy adott területre, egy adott témára lehet fókuszálni vagy koncentrálni, akár az erőforrásokat, akár a fejlesztéseket, akár a működtetésben hogyan lehet fejlődni, hogyan lehet tanulni, hiszen mondjuk, hogyha ez egy mobilszolgáltatón belül működött, vagy működik sok helyen, vagy ahol a múltban ugye itt is úgy működött, addig ugye annak a mobilszolgáltatónak mondjuk a kollégái nagyon sok mindennel kell, hogy foglalkozzanak, az ügyféligények, a televíziós szolgáltatás, a mobil internet, a set-top boxok milyenek legyenek, milyen szolgáltatásokat nyújtsanak, stb. Addig itt ez egy sokkal letisztultabb és fókuszáltabb, koncentráltabb működés, ami kifejezetten ugye az infrastruktúrára fókuszál, ami szerintem jobb eredményeket tesz lehetővé.
Az elmúlt 20 percben Budai Gergővel, a Vantage Tower ZRT vezérigazgatójával beszélgetünk. Köszönjük, hogy itt volt, és hát Hajós András szavaival éve csak egészség legyen, meg térerő. További jó munkát.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
A szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallották, további jó rádiózást.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.